Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szép jó napot kívánok mindenkinek! A Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház társulata, melynek kötelessége, hivatása nap mint nap gondolatokat, érzelmeket közvetíteni magyar nyelven, úgy döntött, hogy az első magyar irodalmi Nobel-díjat és kitüntetettjét, Kertész Imrét egy felolvasással köszönti. Ez a felolvasás nem csak köszöntés, hanem köszönetnyilvánítás egyben, és történik azért is, mert mélységesen egyetértünk Kornis Mihály gondolataival, aki az első magyar irodalmi Nobel-díj kapcsán elmélkedett erről a kérdésről, és az ő cikkéből szeretnék felolvasni egy rövid részletet. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, mondotta Vörös Marti Mihály, Kertész Imre sem mond mást, végső soron. Sorssá lenni, ez a feladat, mint azt már Nietzsche is követelte. Kertész Imre megcselekedte. Ez a hűség, nincs sors, munka van. Az van, amivé a földet tesszük. Mi vagyunk a föld. Az a munka, amit magunkon végzünk. Amit tisztességgel végzünk el belőle, az gyümölcsözik. A magyar irodalom és költészet, melyet a magam részéről a tehetségekben világszerte elismerten gazdag magyar szellemiség koronájának tartok, ezzel a Nobel-díjjal, amely mindannyiunkat ért kitüntetés, akinek számára a magyar nyelv a drága, az egyetlen édes anyaföld, fejedelmi ajándékot kapott a sorstól. A nemzet sárba ragadt szekerét most ki lehetne rántani a kátyúból. Ennek a hallatlanul sikeres életműnek a feldolgozásával, nyilvános megtárgyalásával, a belőle fakadó konzekvenciák levonásával fokról fokra meg lehetne szüntetni Magyarországon az ideológiai hidegháborút. A világ most megmutatta, egyértelmű jelét adta annak, hogy mit ért magyar kultúrán, mit ért magyar irodalmon. Azt, amit Márai, amit Babits, amit József Attila, amit Petri György, amit Nádas Péter, amit Kertész Imre. A közös öröm nyomán, amit a fokozhatatlan elismerés keltett minden becsületes honpolgárban, itt az ideje nekilátnunk, hogy közösen értsük meg, és az önmagával újra egyesülő nemzet szellemi jövőjévé tegyük a Kertész Imre művéből, vagyis tettéből, ez az élet tetté lett, sugárzó reményt, igazságot és tanítást. Ezt a felolvasást itt a Nyíregyházi Főiskolán szeretnénk megtartani, itt, ahol nagyon sok ember tanult, tanul, és remélhetőleg tanul is majd magyarul, hogy magyarul tanítson tovább. Következzék tehát Kertész Imre Sorstalanság című műve a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház társulatának tolmácsolásában.
Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakérezkedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésemet. Kérdeztem, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé iparkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak. Még azt is hozzátette, igyekezzem, mert szükség lehet rám. Tulajdonképpen ezért is kért el az iskolából. Vagy azért, hogy maga mellett lásson ezen az utolsó napon, mielőtt elszakadt hazúról. Mert ezt is mondta, bár igaz máskor. Anyámnak mondta, úgy emlékszem, amikor reggel felhívta telefonom. Tudni illik, csütörtök van, és ilyenkor, meg vasárnap, szigorúan véve anyámnak jár a délutánom. De apám a tudtára adta, Gyurkát ma nem áll módonban átengedni hozzád, és akkor ezzel indokolta. Bár meg lehet mégsem. Kissé álmos voltam ma reggel az éjszakai légériadó következtében, és talán nem jól emlékszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy mondta, ha nem anyámnak, akkor másnak. Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rám itt. Azt hiszem, meg is neheztelt rám, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele apám jelenléte miatt. Végre is ma az ő kedvét kell néznem. Mikor már induló félben voltam hazúról, még mostoha anyám is intézett néhány bizalmas szót hozzám az előszobában négy szem közt. Azt mondta, reméli, hogy ezen a számunkra ő szomorú napon az én megfelelő viselkedésemre is számíthat. Nem tudtam, mit mondhatnék erre, és nem is mondtam semmit. De talán félre magyarázta a hallgatásomat, mert akkor mindjárt olyasféleképpen folytatta, hogy nem az érzékenységemet akarta érteni ezzel az intelmével, ami tudja úgyis fölösleges. Mert hiszen nem képli, hogy 15. esztendőmben járó nagyfiú létemre magamtól is képes vagyok felfogni a bennünket ért csapás súlyosságát, így fogalmazta. Bólintottam. Láttam, be is éri ennyivel. Egy mozdulatot is megindított felém a kezével, és már-már attól féltem, hogy tám meg akar ölelni. De aztán mégse tette, hanem csak mélyen felsóhajtott, hosszú, reszketeg lélegzettel. Észrevettem, a szeme is megnedvesedik. Kellemetlen volt. Aztán elmehettem. Az iskolától az üzletünkig gyalogosan tettem meg az utat. Tiszta langyos reggel volt, ahhoz képest, hogy még csak tavasz eleje van. Ki is gombolkoztam volna, de azzal meggondoltam magam. A könnyű ellenszélben még visszacsapódhatnék a kabátom szárnya, és eltakarná a sárga csillagomat, ami nem volna szabályos. Egy némely dologban most már körültekintőbben kell eljárnom. A fapincénk itt a közelben egy mellékutcában van. Meredek lépcső visz le a homályba. Apámat és mosta anyámat az irodában találtam. Szűk, akváriumszerűen kivilágított üvegkalicka mindjárt a lépcső tövében. Sütő úr is velük volt, akit még onnan ismerek, hogy valaha a mi alkalmazásunkban állt, mint könyvelő, meg annak a másik szabad ég alatt levő raktárunknak a kezelője, amit közben már meg is vásárolt tőlünk, így mondjuk legalábbis. Sütő úr ugyanis, mivel fai tekintetben ő néki teljesen rendben a szénája, nem visel sárga csillagot, és az egész csak olyan üzleti cselfogás tulajdonképpen, ahogy én tudom, hogy őrködhessen az ottani javainkon, nemhogy hogy el alatt a bevételről se kelljen egészen lemondanunk. Egy kicsit azért máshogy köszöntem neki, mint valamikor régebben, mert hát egy bizonyos értelemben mégis csak fölibé kerekedett. Apámék is figyelmesebbek vele. Ő viszont annál inkább ragaszkodik hozzá, hogy apámat továbbra is főnök úrnak, mostoha anyámat meg drága nacsasasszonyomnak nevezze, mintha semmi se történt volna, és a kézcsókot sem mulasztaná el nála soha. Engem is a régi tréfálkozó hangon fogadott. A sárga csillagomat észre se vette. Utána ott maradtam, ahol voltam, az ajtó mellett állva, ők meg folytatták, amit a jöttöm miatt abba hagytak. Úgy néztem, épp valami tárgyalásukat szakíthattam félbe. Először nem is értettem, miről beszélnek. Egy pillanatra a szemem is lehúnytam, mert kissé még káprázott az odafönti napsütéstől. Apám mondott valamit, mire kinyitottam, sütő úr barnás színezetű kerek arcán, a keskeny bajuszkával, meg a kis hézaggal az előső két széles fehér foga közt, mindenütt sárgás-vörös napkorongok ugráltak, mint fölfakadó kelések. A következő mondatot megint apám mondta, s valami áruról szólt benne, amit legjobb volna, ha sütő úr rögtön magával is vinne. Sütő úrnak nem volt kifogása. Arra az íróasztal fiókból apám egy csomagocskát szedett elő, sejempapírba burkolva és zsineggel is átkötve. Akkor látom csak, hogy milyen áruról van szó tulajdonképpen, mivel a lapos formájáról mindjárt ráismertem a csomagra. A doboz volt benne. A dobozban meg a fontosabb ékszereink és ebbélék vannak. Sőt, azt hiszem, egyenesen én miattam hívták árunak, nehogy ráismerjek. Sütő úr mindjárt az irattáskájába sűjesztette. Utána viszont egy kis vita kerekedett közöttük, sütő úr ugyanis elővette a töltőtollát, és mindenképp elismervényt akart adni apámnak az áruról. Sokán makacskodott, bár apám mondta néki, hogy ne gyerekeskedjen meg, hogy köztünk így szükség ilyesmire. Úgy vettem észre, sütő úrnak igen jól esett ez. Mondta is, tudom én, hogy megbízik bennem, főnök úr, de hát a gyakorlati életben mindennek megvan a maga rendje és formája. még mostoha anyámat is segítségül hívtam. Nem igaz, de csak asszonyom. De ő fáradt mosolyjal az ajkán, olyasmit mondott csak, hogy teljesen a férfiakra bízza ennek a kérdésnek a megfelelő rendezését. Kissé már eluntam a dolgot, mire végül mégiscsak eltette a töltőtollát. Akkor meg az itteni raktárunk ügyén kezdtek el rágódni, hogy mit is tegyenek a benne lévő sok deszkával. Hallottam, apám úgy vélte, sietni kell, mielőtt még a hatóság esetleg rátenné a kezét az üzletre. És fölkérte Sütő urat, legyen mostoha anyám segítségére ebben a dologban az ő üzleti tapasztalataival és szakértelmével. Sütő úr mostoha anyámhoz fordulva mindjárt kijelentette. Magától értetődik, nacses asszonyom, hiszen úgyis állandó kapcsolatban leszünk az elszámolások miatt. Azt hiszem, a nála lévő telepünkről beszélt. Nacsoká végre búcsúzkodni kezdett. Hosszan elborult arccal rázogatta apám kezét. Mind a mellett úgy vélte, hogy ilyen percben nincs helye a sok beszédnek, s ezért egyetlen búcsúszót kíván csak apámnak mondani ezt. A mielőbbi viszontlátásra, főnök úr. Apám egy kis ferde mosolyjal felelte neki. Reméljük, így lesz, Sütő úr. Ugyanakkor mostoha anyám kinyitotta a táskáját, egy zsebkendőt emelt ki onnan, és egyenesen a szeméhez vitte. Torkában különös hangok bugyogtak. Csönd lett. És nagyon kínos volt a helyzet, mivel olyan érzésem támadt, hogy nekem is tennem kéne valamit. De hirtelen ért az esemény, nem jutott semmi okos az eszembe. Láttam, Sütő urat is feszélyezi a dolog. De nagyságos asszonyom, így szólt, nem szabad. Komolyan nem. Kissé ilyetnek látszott. Lehajolt, ráejtette szinte a száját mostoha anyám kezére, hogy elvégezze rajta a szokásos kézcsókját. Utána mindjárt az ajtó felé iramodott, alig maradt annyi idő, hogy félreugorjam előle. Tőlem el is felejtett elbúcsúzni. Miután kiment, még hallottuk egy ideig a nehéz járását a lépcsőfokok deszkáin. Valamennyi hallgatás után ezt mondta apám. Na hát, ennyivel is könnyebbek lettünk. Amire most a anyám kicsikét fátyolos hangon még megkérdezte, nem kellett volna-e apámnak mégiscsak elfogadnia azt a bizonyos nyugtát Sütő úrtól. De apám azt felelte, hogy egy ilyen nyugtának semmiféle gyakorlati értéke sincs, azon túl, hogy még veszélyesebb is volna rejtegetni, mint akár a dobozt magát. És elmagyarázta néki, most mindent egyetlen lapra kell feltennünk, mégpedig arra, hogy teljes mértékben megbízunk Sütő úrban, annál fogva, mivel hogy egyéb megoldása mi számunkra jelenleg amúgy sincsen. Arra mostoha anyám elhallgatott, de aztán megjegyezte, hogy bár igaza lehet apámnak, ő valahogy mégis biztosabban érezné magát egy nyugtával a kezében. Viszont nem volt képes kellően megmagyarázni, hogy miért. Akkor apám sürgette, lássanak már neki a rájuk váró munkának, mivel, amit mondta, az idő hamar. Az üzleti könyveket akarta ugyanis átadni neki, hogy nélküle is eligazodhasson bennük, és hogy az üzletnek ne kelljen megállnia azért, amiért ő a munkatáborban lesz. Közben még velem is váltott pár futószót, kérdezte, simán elengedtek-e az iskolából, és így tovább. Végül mondta, üljek csak le, és viselkedjem csöndesen, amíg ők mostoha anyámmal el nem végzik a dolgukat a könyvekkel. Csak hogy ez sokáig tartott. Egy ideig próbáltam türelmeskedni, és apámra iparkodtam gondolni, pontosabban arra, hogy holnap elmegy, és valószínű soká nem fogom látni azután. De valamennyi idő múlva belefáradtam ebbe a gondolatba, és akkor, mivel semmi egyebet se tehettem apámért, unatkozni kezdtem. Az üldögélés is nagyon elfárasztott, csak azért, hogy valami változás történjen, felálltam, s vizet ittam a vízcsapból. Nem szóltak semmit. Később egyszer a deszkák közé is hátramentem kis szükséget végezni. Mikor visszajöttem, kezet mostam a csömpekagylójú rozsdás mosdónál, majd utána kicsomagoltam az iskolatáskámból, és megettem az uzsonnámat. És végezetül újra vizet ittam rá a csapból. Nem szóltak semmit. Visszaültem a helyemre. Aztán rettentően unatkoztam még nagyon sokáig.
Már dél is megvolt, amikor följöttünk az utcára. Megint káprázott a szemem, most meg a világosság bántotta. Apám soká bajlódott a két szürke vaslakat zárjaival, már-már az volt az érzésem, szándékosan. A kulcsokat utána mostohaanyámnak adta oda, mivel ő neki többé már nem lesz szüksége rá. Onnan tudom, mert mondta. Mostohaanyám kinyitotta a táskáját, féltem megint a zsebkendő miatt, de csak a kulcsokat süllyesztette belé. Nagy sietve útnak eredtünk, először azt hittem haza, de nem, előbb még bevásárolni mentünk. Mostohaanyámnak egész terjedelmes listája volt róla, mi mindenre lesz szüksége apámnak a munkatáborban. Egy részét tegnap már be is szerezte, a többinek viszont most kellett még utána járnunk. Egy kicsit kényelmetlen érzés volt velük mennem így hármasban, s mindhármunkon sárga csillag. Ha egyedül vagyok, a dolog szórakoztat inkább, velük viszont szinte már feszélyezett, nem tudnám megmagyarázni miért. Később azonban már nem ügyeltem erre. Az üzletekben mindenütt sokan voltak, kivéve abban, ahol a hátizsákot vettük. Itt csak mi voltunk a vevők. A levegő egész át volt itatva a preparált vásznak orrcsavaró szagával. A boltos, elsárgult kis öregember, de villogó műfök sorral és könyökvédővel az egyik karján, meg a kövér felesége, igen szívélyes volt hozzánk. Sokféle árucikket halmoztak elénk a pultra. Megfigyeltem, hogy a boltos fiamnak hívja az öregasszony, s mindig őt szaladja a cikkekért. Ismerem különben az üzletet, mert közelesik a lakhelyünkhöz, de ide bent még nem jártam. Aféle sportüzlet tulajdonképpen, bár egyebet is árusítanak. Legújabban még saját gyártású sárga csillag is kapható náluk, mert hát sárga kelmében most persze nagy a hiány. Ami nekünk kellett, arról mostohaanyám még idején gondoskodott. Ha jól látom, az a találmányuk, hogy valami kartonlapra van ráfeszítve a szövet, s így persze csinosabb, no meg a csillagok szára sincs olyan nevetséges módon elszabva, mint ahogy némelyik otthoni készítményen látni. Észrevettem, hogy nekik maguknak is saját portékájuk díszlik a mellükön. És ez olyan volt, mintha csak azért viselnék, hogy kedvet csináljanak hozzá a vásárlóknak. De már jött is az öregasszony az árukkal. Még előbb történt, hogy a boltos megkérdezte, szabad-e érdeklődnie, vajon munkaszolgálathoz végzünk-e beszerzést? Mostohaanyám mondta az igen. Az öreg szomorúan bólintott. Még az elaggott májfoltos két kezét is fölemelte, s egy sajnálkozó mozdulattal roskasztotta vissza maga elé a pultra. Akkor mostohaanyám említette néki, hogy hátizsákra volna szükségünk, s megtudakolta van-e. Az öreg habozott, s utána azt mondta, az önök számára lesz. A feleségének meg odaszólt, fiam, a raktárból hozz az úrnak. A hátizsák rögtön meg is felelt, de a boltos elszalajtotta a feleségét még néhány egyéb tárgyért is, amit véleménye szerint apám nem nélkülözhet ott, ahová megy. Általában nem, igen tapintatosan és együttérzően beszélt hozzánk, s lehetőleg mindig elkerülte, hogy a munkaszolgálat kifejezést kényszerüljön alkalmazni. Csupa hasznavehető holmit mutatott, légmentesen elzárható ételcsajkát, zsebkést, sokféle szerszámmal a tokjában, oldaltáskát, s így tovább, amiket, mint említette, keresni szoktak nála hasonló körülmények között. Mostohaanyám a zsebkést meg is vásárolta apámnak, nekem is tetszett. Mikor aztán mindent beszereztünk, a boltos odaszólt a feleségének, kassa! Mire az öregasszony fekete ruhába bújtatott lágy testével nagy nehezen benyomakodott a kasszagép és egy kipárnázott karosszék közé. A boltos egészen az ajtóig elkísért, ott azt mondta, hogy legyen máskor is szerencséje, majd bizalmasan apámhoz hajolva a halkan még hozzátette. Úgy, ahogyan mi gondoljuk, uraságot meg én. Most végre már csak ugyan hazafelé tartottunk. Egy nagy bérházban lakunk a tér közelében, ahol a villamos megálló is van. Már az emeleten jártunk, amikor mostohaanyámnak eszébe jutott, elfeledte beváltani a kenyérjegyet. Nekem kellett visszamennem a pékhez. Egy kis sorálás után jutottam csak be az üzletbe. Először a szőke nagymellű feleséghez kellett járulnom, ő vágta le a kenyérjegy megfelelő kockáját, s aztán tovább a pékhez, aki a kenyeret mérte. Nem is felelt a köszönésemre, mivel a környéken köztudott dolog róla, hogy nem szíveli a zsidókat. Ezért is lökött oda pár dekával kevesebb kenyeret, viszont azt is hallottam, hogy így maradnék itt több fölöslege a fejedagból. És valahogyan a mérges pillantásából meg az ügyes mozdulatából abban a percben egyszerre meg is értettem a gondolatmenete igazságát, amiért nem is lehet szívelnie a zsidókat. Akkor ugyanis az a kellemetlen érzése lehetne, hogy becsapja őket. Így azonban a meggyőződése szerint jár el, s egy eszme igazsága kormányozza a cselekvését, ami már viszont, beláttam, egészen más valami lehet persze. Siettem haza a péktől, mivel igen éhes voltam már, s ezért épp csak egy szóra voltam hajlandó megállni Anna Máriával, ahogy nekivágtam a lépcsőnek, ő ugyanakkor szögdécselt lefelé. A mi emeletünkön Steineréknél lakik, akikkel meg az öreg Fleischmannéknál szoktunk találkozni újabban minden este. Régebben nemigen vettünk tudomást a szomszédságról, de hát most kiderült, azonos a fajtánk, s ez megkíván egy kis esti nézetcserét a közös kilátások ügyében. Mi ketten addig másról szoktunk beszélgetni, és így tudtam meg, hogy Steinerék tulajdonképpen csak a nagybátyja meg a nénikéje. Válnak ugyanis a szülei is, minthogy ez ideig még nem tudtak egyességre jutni fölötte, azért döntöttek úgy, hogy inkább itt legyen, ahol egyiküknél sincs. Azelőtt nevelőintézetben volt ugyanezért, mint különben régebben én is. Ő is 14 éves, körülbelül hosszú a nyaka, a sárga csillagja alatt már elkezd domborodni néki, szintén a pékhez küldték. Azt is tudni kívánta, nincs-e kedvem délutánra egy kis römizéshez, négyesben vele, meg a két nővérrel. Ezek meg a fölöttünk lévő emeleten laknak, Anna Mária barátságot tart velük, de én csak futólag ismerem őket a folyósóról, meg a légoltalmi pincéből. A kisebbik még csak úgy 11-12 éves formának látszik, a nagyobbik, mint Anna Máriától tudom, ő vele egy idős. Némelykor, ha épp az udvari szobánkban vagyok, szoktam is látni őt el vagy haza sietni szemben a folyosón. Párszor a kapuajban is szembe találkoztam már vele. Gondoltam, most így akkor közelebbről is megismerhetném, lett volna kedvem hozzá, de ugyanabban a pillanatban apám is eszembe jutott, s mondtam a lánynak, ma nem, mivel behívták apámat. Akkor ő is mindjárt emlékezett, hogy odahaza a bácsiától hallott már persze apám ügyéről. Ezt észrevételezte, hogy persze. Egy kicsikét hallgattunk. Aztán megkérdezte. És holnap? De én azt mondtam neki, inkább holnap után. És még ehhez is mindjárt hozzátettem. Talán. Amikor hazaértem, apámat és mostohaanyámat már az asztalnál találtam. Mialatt a tányérommal foglalatoskodott, mostohaanyám megkérdezte, éhes vagyok-e. Azt mondtam, rettentően hirtelennyiben nem gondolva egyébre, mert hát csak ugyanígy állt a helyzet. Meg is rakta a tányéromat, de már a magáéra alig vett valamit. Nem is én, hanem apám vette észre, és kérdezte tőle, miért? Valahogy úgy válaszolt, hogy jelen pillanatban a gyomra képtelen volna bármilyen ételnek is a befogadására, s akkor már magam is mindjárt láttam a hibámat. Igaz, apám helytelenítette a cselekvését, azzal érvelt, hogy nem szabad elhagynia magát éppen most, mikor az ő erejére és kitartására van a legnagyobb szükség. Most a anyám nem válaszolt, de hallottam valamit, és amikor felpillantottam, láttam is mit. Sírt. Megint igen kínos volt. Igyekeztem csak a tányéromba nézni, mégis észrevettem apám mozdulatát, amint a keze után nyúlt. Egy perc múlva azt hallottam, hogy nagy csendben vannak, s mikor vigyázva megint rájuk tekintettem, kéz a kézben ültek, és erősen nézték egymást, olyan módon, mint egy férfi, meg egy nő. Ezt sohasem szerettem, s most is feszélyezett, pedig hát alapjában véve egész természetes a dolog, azt hiszem, nem, mégse szeretem, nem tudom miért. Mindjárt könnyebb volt, amikor újra beszélgetni kezdtek. Sütő úr is megint szóba került röviden, s persze a doboz, meg a másik telepünk. Hallottam, apámat megnyugtatta, hogy legalább ezeket, ahogy megjegyezte, jó kezekben tudja. Most a anyám is osztozott vele ebben a megnyugvásában, bár futólag ismét szóba hozta a biztosítékok ügyét olyan formában, hogy azok csak is a bizalmi szón alapulnak, s hogy még nagy kérdés, vajon elegendő-e az ilyesmi. Apám vállat vont, és azt válaszolta, hogy nem csak az üzleti életben, hanem az élet többi területein sincs többé biztosíték semmire. Mostoha anyám egy felszakadó sóhaja tüstént egyetértett vele, bár bánta, hogy említést tett a dologról, és kérte apámat, ne beszéljen így, ne gondoljon ilyesmire. De akkor meg arra gondolt, hogy miképp lesz képes mostoha anyám hirtelen megbirkózni a reáháruló nagy gondokkal, ilyen súlyos idők közepette ő nélküle egyedül. De mostoha anyám azt felelte, nem lesz egyedül, hiszen itt állok mellette én. Mi ketten, így folytatta, majd vigyázunk egymásra addig, míg apám újra vissza nem tér közénk. És engem is megkérdezett, felén fordítva egy kisé, féloldalt hajtva a fejét, így lesz-e vajon? Mosolygott, de közben reszketett azért az ajka. Azt mondtam neki, így. Apám is rám nézett. Szelíd volt a szeme. Valahogy megkapott ez, és hogy megint tegyek érte valamit, eltoltam magam elől a tányérom. Észrevette, és kérdeztem, értettem. Azt mondtam, nincs étvágyam. Láttam, jól esik neki. Végig simított a fejemen. És ettől az érintéstől a mai napon most először folytogatta valami az én torkomat is. De nem sírás, hanem valami émeigésféle. Szerettem volna, ha apám már nem lenne itt. Igen rossz érzés volt, de hát oly tisztán éreztem, hogy nem gondolhattam róla semmi mást. És egészen összezavarodtam abban a percben. Mindjárt utána már tudtam volna sírni, de nem volt időm rá, mivel jöttek a vendégek. Mostoha anyám már az előbb szólt róluk, csak a legszűkebb család jön, így mondta, s apám valamilyen mozdulatára hozzátette, de hiszen el akarnak búcsúzni tőled, ez csak természetes. S már szólt is a csengő. Mostoha anyám nővére jött, meg a mamája. Hamarosan apám szülei, nagyapám és nagyanyám is megérkeztek. Nagyanyámat sietve mindjárt a kanapére ültettük, mert ővele az a helyzet, hogy még a nagyítólencse vastagságú szemüvegén keresztül is alig lát valamit, s legalább így mértékben süvet is. De azért szeretne részt venni és segítkezni a körülötte folyó eseményekben. Olyankor azután sok munka van vele, egyfelől mert folyton a fülle kell kiabálni, hol tartanak a dolgok, másfelől viszont ügyesen megakadályozni, hogy bejük is avatkozzon, mert hát csak zavart támasztana a ténykedése. Mostohanyám mamája kúpforma harcias kalapban érkezett, karimával elől. Egy kis toll is volt rajta. Hamarosan levette azonban, s akkor előttünk a szép, ritkás hófehér haja a vékony fonatú csenevész pontjával. Keskeny sárga arca van, két nagy sötét szeme, a nyakáról meg két hervad bőrlebeny fityeg, valami nagyon okos, kifinomult vadászephez hasonlít. Kissé folyton reszket a feje. Ő rájutott a feladat, hogy apám hátizsákját becsomagolja, mint hogy az efféle munkákat ő igen érti. Rögtön dologhoz is látott a lista szerint, amit mostoha anyám nyújtott át neki. Mostoha anyám nővérének azonban már semmi hasznát se vehettük. Sokkal idősebb mostoha anyámnál, és mintha nem is a testvére volna. Kicsi, kövérkés, és olyan az arca, mint egy csodálkozó bábújé. Rengeteget fecsegett, sírt is, és mindenkit megölelt. Én is csak nehezen szabadulhattam a lágy tapintású púderszagú melléről. Amikor leült, testének minden húsa ráomlott a kurta combjaira. És hogy a nagyapámról is szóljak, ő meg ott maradt állva a nagyanyám kanapéja mellett, s türelmes, rezzenetlenen arccal hallgatta a panaszait. Először apám miatt sírdogált, hanem ezt a gondját idővel saját bajai kezdték elettetni véle. A fejét fájlalta, s az úgásról és morajlásról panaszkodott, amit a vérnyomása idéz elő a fülében. Nagyapám megszokta már, nem is válaszolt neki. Viszont el sem mozdult mellőle végig. Egyszer se hallottam megszólalni, de ahányszor arrafelé esett a pillantásom, Mindig ott láttam, ugyanabban a sarokban, ami lassanként elhomályosult, ahogy a délután előre haladt, már csak a csupasz homlokára s az orrának görbületére jutott valami sárgás, tompa fény, míg a szemegödre meg az arcának alsó fele az árnyékba süppett. Csak apró szemének villogásán látszott, hogy azért minden mozgást követ a szobában észrevétlen.
Azon fölül megjött még mostohanyámnak egy unoka nővére a férjével. Ezt Will bácsinak szólítom, mivel ez a neve. Valami könnyű hiba van a járása körül, emiatt visel az egyik lábán vastagabb talpú cipőt, viszont ennek köszönheti azt a kiváltságát is, hogy őnéki nem kell munkatáborba mennie. Körteforma feje van, fölül széles, domború és kopasz, az orcáinál és az álla felé pedig vékonyabb. Tisztelik a véleményét a családban, mert mielőtt még lóverseny irodát nyitott volna, újságírással is foglalkozott. Most is rögtön érdekes hírekről kívánt beszámolni, amiket bizalmas forrásból nyert és abszolút hiteleseknek nevezett. Beleült egy karosszékbe, s a rossz lábát mereven előre nyújtva a kezét, meg a száraz zörejjel egymáshoz dörzsölgetve tudtunkra adta, hogy hamarosan gyökeres fordulat várható a helyzetünkben, minthogy titkos tárgyalások indultak meg rólunk a németek és a szövetséges hatalmak közt semleges közvetítéssel. A németek ugyanis, ahogy Willy bácsi elmagyarázta, ma már maguk is felismerték reménytelen helyzetüket a frontokon. Az volt a nézete, hogy mi, Budapest zsidósága, valósággal kapóra jöttünk nékik abban a törekvésükben, hogy előnyöket csikarjanak ki bőrükön a szövetségesektől. Akik persze meg is tesznek majd értünk minden lehetőt, és itt megemlített egy őszerinte fontos tényezőt, amit még újságíró tapasztalatából ismert, s amit a világ közvéleményének hívott. Úgy mondta, hogy ezt az utóbbit megrázták a velünk történő események. Az alku persze kemény, így folytatta, és épp ez a magyarázata az ellenünk haló intézkedések pillanatnyi súlyosságának, de hát ezek csupán természetes folyományai a nagy játszmának, amelyben mi egy elképesztő arányú nemzetközi zsarolási manőver eszközei vagyunk tulajdonképpen. Mondta azonban, hogy ő, aki jól tudja azt is, ami ez alatt a színfalak mögött történik, mindezt elsősorban látványos blöffnek nézi csupán, a magasabb ár elérése érdekében, és csak egy kis türelmet kért tőlünk, amíg az események kibontakoznak. Amire apám megkérdezte tőle, vajon várható-e holnapra ez, vagy pedig tekintse a maga behívóját is csupán blöffnek. Sőt, talán el se menjen a munkatáborba holnap. Erre kicsikét zavarba jött. Azt felelte, nem. Mondta azonban, hogy ő egész nyugodt afelől, hogy apám hamarosan újra itthon lesz. A 12. órában vagyunk, így szólt, egyre a kezét dörzsölgetve, és még azt is hozzátette, bár oly biztos lettem volna valamelyik tippemben, mint ebben, akkor most nem egy sóher lennék. Még folytatni akarta, de mostoha anyám meg a mamája épp végzett a hátizsákkal, és apám fölkelt a helyéről, hogy kipróbálja a súlyát. Utolsónak mostoha anyám legidősebb bátyja, Lajos bácsi érkezett. Ő valami igen fontos tisztséget tölt be a családunkban, bár egész pontosan meghatározni nem tudnám miért. Mindjárt négy szem közt kívánt beszélni apámmal. Az volt a megfigyelésem, hogy apámat idegesíti ez, és bár igen tapintatos formában, de azonban, hogy hamar végezzen vele. Akkor meg váratlanul engemet vett munkába. Azt mondta, hogy szeretne velem elbeszélgetni egy kicsit. Magával cipelt a szobának egy elhagyatott sarkába, s odaállított egy szekrényhez, szembe magával. Azzal kezdte, hogy mint tudom, apám holnap elhagy bennünket. Mondtam, hogy tudom. Akkor azt akarta hallani, fog-e hiányozni számomra a jelenléte. Azt válaszoltam, mielőtt kissé idegesített a kérdése, hogy természetesen. És mert ezt kevésnek találtam, valahogyan rögtön meg is toldottam még. Nagyon. Amire egy ideig csak hosszasan bólogatott, panaszos arckifejezéssel. Utána viszont pár érdekes és meglepő dolgot tudtam meg tőle. Azt például, hogy életemnek egy bizonyos korszaka, amit a gondtalan boldog gyermekéveknek mondott, ezzel a mai szomorú nappal immáron lezárul számomra. Bizonyára, mondta, ilyen formában még nem is gondoltam erre. Beismertem, nem. De bizonyára, így folytatta, azért mégse okoznak nekem különösebb meglepetést a szavai. Megint azt mondtam, nem. Akkor a tudomásomra hozta, hogy apám távoztával mostoha anyám támasz nélkül marad, és bár a család rajtunk fogja tartani a szemét, mégis a fő támasza néki ezentúl én leszek. Bizony, mondta, idő előtt kell majd rájönnöm arra, hogy mi a gond és mi a lemondás. Mert hát nyilvánvaló, hogy ezentúl nem mehet majd olyan jól a sorom, mint eddig, és ezt nem is kívánja titkolni előttem, mivel felnőtt módján beszél velem. Most már így szólt, te is a közös zsidó sors részese vagy, majd bővebben is kitért erre megemlítve, hogy ez a sors évezredek óta tartó szakadatlan üldöztetés, amelyet azonban a zsidóknak belenyugvással és áldozatos türelemmel kell fogadniuk, mint hogy az Isten mérte reájuk hajdani bűneik miatt, és épp ezért csak őtőle várhatják a kegyelmet is. Ő viszont addig azt várja tőlünk, hogy ebben a súlyos helyzetben mindnyájan helytálljunk azon a helyen, amelyet ő jelölt ki számunkra, erőnk és képességeink szerint. Nekem például így tudtam meg tőle, a családfő szerepében kell helytállanom a jövőben. És megtudakolta, érzek-e magamban erőt és felkészültséget ehhez. Bár nem értettem egészen pontosan az ide vezető gondolatmenetét, különösen amit a zsidókról, a bűnükről, meg az istenükről mondott, mégis valahogyan megfogtak a szavai. Azt mondtam, hát igen, elégedetnek látszott. Helyes, mondta. Mindig is tudta, hogy értelmes fiú vagyok, aki mély érzelmekkel és komoly felelősségtudattal rendelkezem, és a sok csapás közt ez bizonyos mértékig vígaszt jelent néki, mint a szavaiból kiderült. És most ujjaival, amiket külső oldalukon szörcsomók, a belsőn pedig könnyű nyirok lepett, az államnál fogva fölemelte az arcomat, és halk, kisé remegő hangon így szólt. Apád nagy útra készül. Imádkoztál érte? Volt a tekintetében valami szigorúság, és talán ez ébresztette föl bennem egy mulasztás kínos érzését apám iránt, mert hát magamtól erre bizony nem gondoltam volna. Most viszont, hogy fölkeltette bennem, egyszer csak tehernek kezdtem érezni, mint valami tartozást, és hogy szabaduljak ettől, megvallottam neki, nem. Gyere velem, mondta. Az udvari szobánkba kellett átkísérnem. Itt imádkoztunk néhány vedlet, használaton kívüli bútordarab körében. Lajos bácsi először is kerek, sejmes fényű, kis fekete sapkát illesztett fejének arra a hátsó pontjára, ahol apró tisztást képez a gyérülő szürke haja. Nekem is magammal kellett hoznom az előszobából a sapkámat. Akkor még egy fekete kötésű, piros szegélyes könyvecskét szedett elő a kabátja belsejéből, a felső zsebéből meg a szemüvegét. Azután belé fogott az imádság fölolvasásába, nekem pedig utána kellett mondanom a szövegből mindig annyit, amennyivel előttem járt. Először jól ment, hamarosan azonban kezdtem ebbe a munkába belé fáradni, és némileg az is zavart, hogy egy szót se értettem abból, amit Istennek mondunk, mivel őhozzá héberül kell fohászkodnunk, én viszont ezt a nyelvet nem ismerem. Így aztán, hogy mégis követni tudjam, egyre Lajos bácsi szájmozgására kényszerültem figyelni, úgyhogy az egészből tulajdonképpen csak ezeknek a nedvesen vonagló húsos ajkaknak a látványa, meg egy idegen nyelv értelmetlen zöreje maradt végül meg bennem, amit mi magunk mormoltunk. No, meg egy kép, amit Lajos bácsi válla fölött az ablakon keresztül láttam. A nagyobbik nővér épp akkor sietett végig a mi emeletünk fölött függő szemközti folyosón a lakások irányába. Azt hiszem, meg is zavarodtam egy csöpet a szövegben. De hát az ima végeztével Lajos bácsi elégedetnek látszott, és olyan kifejezés volt az arcán, hogy már-már magam is úgy éreztem, csak ugyan intéztünk valamit apám ügyében. És valóban, ez végül is jobb volt persze, mint előbb azzal a bizonyos terhes és követelő érzéssel. Visszatértünk az utcai szobába. Bealkonyult. A légoltalmi papírossal beragasztott ablaktáblákat rácsuktuk az odakint kéklő párás tavaszi estére. Egész beszorultunk a szobába ezzel. Már fárasztott a zsivaj. A cigaretták füstje is marni kezdte a szemem, sokat kellett ásítanom. Mostoha anyám mamája megterítette az asztalt, a vacsoránkat ő maga hozta nékünk a nagy kézi táskájában. Húst is beszerzett hozzá a fekete piacról. Ezt még előbb az érkeztekor beszélte el. Apám ki is fizette akkor néki a börtárcájából. Már mindnyájan a vacsoránál ültünk, amikor egyszer csak beállított, még Steiner és Fleischmann bácsi. Ők is apámtól akartak elbúcsúzni. Steiner bácsi mindjárt azzal kezdte, hogy senki se zavartassa magát. Azt mondta, Steiner vagyok, tessenek csak ülve maradni. Lábán most is a foszladozó papucs, nyitott mellénye alól elődomborodott a hasa, és a szájában is ott volt az örökös, rosszagú szivarcsonk. Nagy vörös feje van, arcán furcsán hat a gyermekesen elválasztott frizurája. Fleischmann bácsi egész elveszett mellette, mert ő meg apró, igen gondozott külsejű, s fehér haja, szürkés színű bőre, bagolyszerű szemüvege, és kissé mindig aggodalmas kifejezésű arca van. Szótlanul hajlongott Steiner bácsi oldalán, s az ujjait tördelte, mint egy mentegetőzve, szinte úgy látszott Steiner bácsi miatt. Ebben azonban nem vagyok bizonyos. A két öreg elválaszthatatlanul összetart, habár örökös köztük a vita, mert nincs oly kérdés, amelyben egyetértenének. Egymás után kezet szorítottak apámmal, Steiner bácsi a hátát is megveregette, öreg fiúnak nevezte, és azt a régi tréfáját is elsütötte, hát csak le a fejjel, és sose veszítsük el a csüggedésünket. Mondta még, amire Fleischmann bácsi is igen bólogatott, hogy rám meg a fiatal asszonyra, ahogy most a anyámat hívta, továbbra is gondot viselnek majd. Apró szemével pislogott. Utána a hasához húzta és megölelte apámat. Mikor elmentek, minden belefulladt az étkező eszközök csörgésébe, a beszélgetés morajába, az ételek meg a vastag dohányfüst párájába. Már csak egy-egy arc vagy mozzanat összefüggéstelen töredéke jutott el hozzám, mint egy kiválva köröttem lévő ködből, kiváltképpen mostoha anyám mamájának reszketek, sárga, csontos feje, hogy a minden tányérról gondoskodik, azután Lajos bácsi tiltom maga elé meredő két tenyere, amint nem kér a húsból, mivel az disznóból való és tiltja a vallás, mostoha anyám nővérének pufók orcái, mozgó állkapcsa és könnyező szeme, majd váratlanul Vili bácsi csupasz koponyája emelkedett rózsaszínűen a lámpafény körébe, s hallottam újabb bizakodó fejtegetésének a foszlányait. Továbbá emlékszem még Lajos bácsi ünnepélyes, néma csöndben fogadott szavaira, amikben Isten segítségét kérte abban a tárgyban, hogy hamarosan ismét a családi asztalnál ülhessünk mindannyian békében, szeretetben, egészségben. Apámat alig-alig láttam, és mostoha anyámból is csak annyi jutott el hozzám, hogy igen sokat és figyelmesen törődtek vele, szinte többet, mint apámmal, meg hogy egyszer fájt a feje, és néhányan faggatták nem óhajt a tablettát vagy borogatást, de egyiket se kérte. Szabálytalan időközönként viszont föl kellett figyelnem nagyanyámra, hogy mennyit volt útban, hogy minduntalan vissza kellett vezetni a kanapéjához, a sok panaszára meg a semmit se látó szemére, amit a vastag, könnyektől lepett, bepárásodott nagyítóüveg olyannak mutatott, mint két különös, verítéket kiválasztó rovart. Aztán egy bizonyos pillanatban mindenki fölkelt az asztaltól. Akkor kezdődött el a végső búcsúzkodás. De nagyanyám és nagyapám külön, valamivel mostoha anyám családja előtt távozott. És ennek az egész estének talán a legkülönösebb élménye maradt számomra nagyapámnak az egyetlen tette, amivel észrevétette magát. Mikor az éles kicsiny madárfejet egyetlen pillanatra, de egészen vadul, esztelen módon szinte apám kabátjához tapasztotta a mellén. Egész görcsbe húzott teste megvonaglott. Utána gyorsan iparkodott kifelé, a nagyanyámat a könyökénél vezetve. Mindenki utat nyitott nékik. Azután többen engem is megöleltek, és szájak tapadós nyomát éreztem az arcomon. Végre hirtelen csönd lett, mivel mindnyájan elmentek. És akkor még én is búcsút vettem apámtól. Vagy inkább ő én tőlem. Nem is tudom. A körülményekre sem emlékszem pontosan. Apám kimehetett a vendégekkel, mert egy darabig magam maradtam a vacsora roncsaival borított asztalnál, és csak arra riadtam föl, hogy apám visszatért. Egyedül volt. Tőlem kívánt elbúcsúzni. Holnap hajnalban erre már nem lesz idő, így mondta. Nagyjából ő is olyasmiket sorolt elő a felelősségemről, meg a felnőtté válásomról, amiket Lajos bácsitól hallottam már egyszer ezen a délutánon, csak Isten nélkül, nem olyan szép szavakkal és sokkal rövidebben. Anyámat is megemlítette, úgy vélte, ő most talán megpróbál majd engem magához csábítani hazúrról. Láttam, ez a gondolat igen aggasztotta. Ők ketten ugyanis sokáig tusakodtak egymással a birtoklásom ügyében, míg végül a bíróság ítélete apámnak kedvezett. Most aztán, s ezt érthetőnek is találtam, nem akarhatta elveszíteni a rám való jogát, csupán a hátrányos helyzete folytán. De nem a törvényre, hanem az én belátásomra hivatkozott, és a különbségre mostoha anyám közt, aki meleg családi otthont teremtett számomra, meg anyám közt, aki viszont elhagyott engem. Figyelni kezdtem rá, mivel erről a részletről anyámtól másként értesültem, ő szerinte meg apám volt a hibás. Ezért is kényszerült másik férjet választani magának, egy bizonyos Dini, valójában Dénes bácsit, aki különben épp a múlt héten ment el szintén a munkatáborba. De hát pontosabbat valójában soha se sikerült megtudnom. S apám most is mindjárt újra visszakanyarodott mostoha anyámhoz, megemlítve néki. Néki köszönhetem, hogy kikerültem az internátusból, s hogy az én helyem itthon van ő mellette. Soká beszélt még róla, s most már sejtettem mostoha anyám, miért nincs jelen a szavainál. Biztosan feszélyezték volna. Engem viszont fárasztani kezdtek némileg, és már nem is tudom, mit ígértem meg apámnak, mikor ezt kívánta tőlem. A következő percben azonban egyszerre csak a karjai közt találtam magam, és a szorítása váratlanul és valahogy fölkészületlenül ért a szavai után. Nem tudom, ettől eredtek-e meg a könnyeim, vagy egyszerűen a kimerültségtől, vagy pedig tám, mert mostoha anyám legelső reggeli figyelmeztetése óta készültem rá valahogyan, hogy ebben a bizonyos pillanatban föltétlenül el kell, hogy eredjenek, de bármiért is, mégiscsak jó, hogy így történt, és úgy éreztem, apámnak is jól esett, hogy láthatta. Akkor aztán lefeküdni küldött. Igen, fáradt is voltam már, de gondoltam, mégis, legalább egy szép nap emlékével bocsáthattuk a munkatáborba szegényt.
Már 2 hónapja, hogy apámat elbúcsúztattuk. Itt a nyár. De a gimnáziumban már rég még a tavasszal kiadták a vakációt. Arra hivatkoztak, háború van. A repülőgépek is gyakran jönnek bombázni a várost, és a zsidókról is hoztak újabb törvényeket. 2 hét óta magam is dolgozni tartozom. Hivatalos papíron értesítettek, állandó munkahelyre nyert beosztást. A címzés Köves György kisegítő előképzés ifjúnak szólított, és így mindjárt láttam, a Leventék keze van az ügyben. De meg hallottam is, hogy mostanában gyárakban vagy e fajta helyeken juttatják foglalatossághoz, aki a koránál fogva még nem lehet egész értékű munkaszolgálatos, mint ahogy én se. Velem is vagy 18 fiú van még így együtt, hasonlókból, szintén 15 év körüliek. A munkahely Csepelen van egy bizonyos részvénytársaságnál, amelynek Shell kőolajfinomító művek a neve. Így aztán még egyfajta kiváltságra is szertettem voltak éppen, mint hogy sárga csillaggal egyébként tilos volt a városi határokon kívülre menni. Én azonban szabályszerű igazolványt kaptam készhez, a hadiüzem parancsnokának a pecsétjével is ellátva, és ez intézkedik, átléphetem a csepeli vámhatárt. Maga a munka különben nem mondható igen fárasztónak, így a fiúk társaságában eléggé szórakoztató is. Amolyan segédletből áll kőművesi feladatkörben. Az olajtelep ugyanis bombatámadásnak esett áldozatul, s a repülőgépek kártevését kell iparkodnunk helyrehozni. A pallér is igen méltányos hozzánk, akinek a keze alá tartozunk. Hétvégén még fizetést is elszámol nekünk, épp úgy, ahogy a rendes munkásainak. De mostoha anyám legfőképp az igazolványnak örült. Addig ugyanis, valahányszor csak valami útra keltem, mindig igen aggodalmaskodott, miképp igazolnám magam, ha netán úgy hozzá a szükség. Most viszont már nincs miért nyugtalankodnie, hiszen az igazolvány tanúsíthatja rólam, hogy nem a magam kedvére élek, hanem hadi szükségszerű hasznot hajtok a gyáriparban, és ez már egész másfajta elbírálás alá esik, természetesen. A családnak is ugyanez a véleménye. Csak mostoha anyám nővére sopánkodott kissé, mert hogy ilyen módon testi munkát kell végeznem, és már könyvbe lábadó szemmel kérdezte, ezért jártam gimnáziumba. Mondtam neki, szerintem ez csak egészséges. Vili bácsi is mindjárt nekem adott igazat, s Lajos bácsi is intette, el kell fogadnunk Isten rólunk való rendelését. Erre aztán elhallgatott. Akkor még Lajos bácsi félrehívott, s pár komolyabb szót is váltott velem. A többi közt intett, ne feledjem, hogy a munkahelyemen nem csupán magamat, hanem a zsidók egész közösségét is képviselem. s hogy így miattuk is kell vigyáznom a maga viseletemre, mivel hogy ebből most már ő rájuk, mindőjükre nézve vonnak le ítéletet. Csak ugyan, erre nem is gondoltam volna. De hát beláttam, persze, igaza lehet. Apámtól is pontos időben érkeznek a levelek a munkatáborból. Hál' Istennek egészséges, a munkát jól viseli, a bánásmód is, írja, emberséges. A család is elégedett a tartalmukkal. Lajos bácsi is azon a nézeten van, Isten ideig apámmal volt, és figyelmeztetett a mindennapos imádságra, hogy továbbra is gondot viseljen rá, mivel mindannyiunk fölött ő rendelkezik a hatalmával. Vili bácsi meg arról biztosított, most már amúgy is csak egy rövid, átmeneti időszakot kell még valahogy kihúznunk, mert, amint kifejtette, a szövetséges hatalmak partra szállása a németeknek most már végérvényesen megpecsételte a sorsát. Mostoha anyámmal is minden nézetkülönbség nélkül tudtam kijönni ez idáig. Ő meg, épp ellenkezőleg, lustálkodni kénytelen. Intézkedtek ugyanis, be kell zárni az üzletet, mivel hogy nem űzhet kereskedést, akinek nem tiszta a vére. De hát úgy látszik, apámnak szerencsésen vált be a kártyája, amit sütő úrra tett, s így aztán ő minden héten hűségesen elhozta, ami mostoha anyámat illeti a nála lévő telepünk hasznából, úgy, amint még apámnak megfogadta. Legutóbb is pontos volt, és takaros összeget számlált az asztalunkra, úgy láttam. Mostoha anyámnak kezet csókolt, s hozzám is volt pár barátságos szava. A főnök úr hogy létéről is részletesen tudakozódott, mint rendesen. Már éppen búcsúzkodni készült, amikor még az eszébe jutott valami. Egy csomagot vett ki az irattáskájából. Kicsikét feszélyezett volt az arca. Remélem, nagyságos asszonyom, így szólt, jól jön a háznál. A csomagban zsír, cukor és másféle volt. Gyanítom, a fekete piacról hozhatta, talán mert bizonyára ő is olvashatta az intézkedést, hogy zsidó személyeknek ezentúl kisebb adagokkal kell beérniük az élelemellátás területén. Mostoha anyám először szabadkozni próbált, de hát sütő úr is igen erősködött vele, s ő végül nem kifogásolhatta a figyelmességet természetesen. Mikor magunk maradtunk, engem is megkérdezett. Én szerintem is helyesen cselekedette vajon, hogy elfogadta. Úgy találtam helyesen, mert hiszen nem bánthatta meg sütő urat azzal, hogy nem fogadja el, utóvégre is csak jót akart. Neki is ugyanez volt a véleményes, azt is mondta, úgy hiszi, apám is helyeselni az eljárást. Csak ugyan magam se hinném másként, különben is ezt ő jobban szokta tudni nálam. Anyámat is elmegyek meglátogatni minden héten kétszer a neki járó délutánjaimon, mint rendesen. Ő vele már több a gondom. Amint ugyanis apám előre megjövendölte, tényleg sehogy se képes belétörődni, hogy mostoha anyám mellett a helyem. Azt mondja, ő hozzá, az édesanyámhoz tartozom. De hát én úgy tudom, apámnak jutatott a bíróság, s így formán bizony az ő döntés az érvényes. Viszont anyám most vasárnap is arról faggatott, én hogyan akarnék élni. Mert ő szerinte meg egyedül csak is az én akaratom a fontos, meg az, hogy szeretem-e őt. Mondtam neki, hogy ne szeretném. De anyám elmagyarázta, szeretni annyit tesz, hogy ragaszkodunk valakihez. Márpedig ő úgy látja, mostoha anyámhoz ragaszkodom. Próbáltam vele megértetni, tévesen látja, hisz elvégre nem én ragaszkodom hozzá, hanem mint ő is tudja, apám döntött rólam így. De ő erre azt felelte, hogy itt rólam, az én életemről van szó, erről pedig magamnak kell döntenem. Továbbá, hogy a szeretetet nem a szavak, hanem a tettek bizonyítják. Meglehetős gondterhelten jöttem el tőle. Természetesen nem engedhettem, hogy még valóban azt tartsa rólam, nem szeretem, hanem hát másrésztől viszont azt se tekinthettem egész komolynak, amit az én akaratom fontosságáról mondott, meg arról, hogy a magam dolgában kellene döntenem. Végtére is ez az ő vitájuk. Ebben pedig feszélyező dolog volna ítélkeznem, meg aztán különben is. Nem lophatom meg apámat, hozzá épp most, mi alatt szegény a munkatáborban van, de azért mégiscsak kényelmetlen érzéssel szálltam fel a villamosra, mert persze, hogy anyámhoz ragaszkodom, és természetesen bántott, hogy ma sem tehettem érte semmit. Lehet ez a rossz érzésem volt az oka, hogy nem nagyon siettem elbúcsúzni anyámról. Anyámtól. Még ő erősködött, késő lesz, tekintve, hogy sárga csillaggal csak este 8 óráig szabad mutatkozni az utcán. Elmagyaráztam azonban néki, hogy most már az igazolvány birtokában nem szükséges minden egyes szabályt oly rettentő szigorral vennem. A villamosom mindamellett mégis a leghátulsó pótkocsi, leghátulsó tornácára kapaszkodtam, mint rendesen, az idevágó előírás szerint. Körülbelül 8-ra járt, amikor hazaértem, s ha bár még világos volt a nyári este, némelyik ablakra már is kezdték rácsukni a fekete meg kék színű táblákat. Mostoha anyám is türelmetlenkedett már, de ő is inkább csak szokásból hisz. Elvégre nálam az igazolvány. Az estét, mint rendesen, Fleischmannéknál töltöttük. A két öreg jól van, továbbra is sokat vitatkoznak, de azt ők is egyformán se helyeselték, hogy dolgozni menjek, ők is az igazolvány miatt természetesen. Kissé még össze is különböztek buzgalmukban. Mostoha anyámmal ugyanis nem vagyunk járatosak Csepel irányában, és első alkalommal itt tőlük kértünk útbaigazítást. Az öreg Fleischmann a helyi érdekű villamost indítványozta, Steiner bácsi azonban az autóbusz mellett volt, mert ennek, mondta, közvetlen az olajtelepnél a megállója. Míg ellenben a villamostól még gyalogolni is kell, és mint azóta bebizonyosodott, ez így is van. De akkor még nem tudhattuk, s Fleischmann bácsi igen bosszankodott. Mindig magának kell, hogy igaza legyen, zsémbeskedett. Végül is a két kövér feleségnek kellett közbeavatkoznia. Anna Máriával sokat nevettünk rajtuk. Ővele különben némiképp sajátságos helyzetbe kerültem. A tegnap előtt péntek éjszakai légiriadó alkalmával történt az esemény a légoltalm jóvóhelyen. Pontosabban az onnan nyíró egyik elhagyatott félhomályos pincejáratban. Eredetileg csupán annyit akartam neki megmutatni, hogy innen érdekesebb követni, ami odakint történik. De amikor úgy egy perc múlva csak ugyan közelebbről is meghallottunk egy bombát, akkor meg egész testében reszketni kezdett. Jól éreztem, mivel én belém kapaszkodott rémületében. Karja nyakam körül volt, az arca a vállamba fúrva. Aztán már csak arra emlékszem, hogy a száját keresgéltem. Langyos, nedves, némileg tapadós érintés elmosódott élménye maradt meg bennem. Na meg egyfajta derűs csodálkozás, mert hát mégiscsak ez volt az első csókom egy lánnyal, s amellett épp akkor nem is számítottam rá. Tegnap a lépcsőházban aztán kiderült, hogy ő is igen meglepődött. A bomba volt az oka az egésznek, így vélte. Lényegében igaza is volt. Majd aztán ismét megcsókoltuk egymást, és akkor tanultam meg tőle, miképp tehetjük maradandó emlékezetűvé az élményt annak révén, hogy a nyelvünket is hozzájuttatjuk ilyenkor egy bizonyos szerephez. Ma este is vele voltam a másik szobában, hogy megnézzük Fleischmannék díszhalait. A halakat ugyanis valóban máskor is gyakran meg szoktuk tekinteni. Most persze nem egész csupán ezért mentünk, a nyelvüket is alkalmaztuk. De hamar visszatértünk, mert Anna Mária félt, a bácsiáék még megneszelhetnek valamit. Később beszélgetés alatt egy és más érdekességet is megtudtam tőle rám vonatkozó gondolataiból. Elmondta, nem képzelte volna, hogy egyszer még mást is jelenthetek neki, mint pusztán csak jó barátot. Amikor megismert, eleinte csak olyan kamasznak látott. Később elárulta, jobban is megfigyelt, és bizonyos megértés is ébredt benne én irántam. Talán így gondolja, a szüleinkkel való hasonló osztályrészünk folytán, és egyik-másik megjegyzésemből arra is következtetett, hogy némely dologban egyforma a gondolkodásunk. De hát ennél akkor még semmivel sem sejtett többet. Eltűnődött kissé, mennyire furcsa ez, és azt is mondta, úgy látszik, így kell történnie. Különös, már-már szigorú kifejezése volt az arcának, és nem is vitattam a nézetét, habár inkább értettem egyet azzal, amit tegnap mondott, hogy a bomba volt az oka. De persze semmit se tudhatok, s úgy láttam, ő neki is így jobban tetszett. Aztán hamar elbúcsúztunk, és holnap dolgoznom kell mennem, és ahogy a lányjal kezet fogtam, a körmével éles kis fájdalmat okozott a tenyeremben. Megértettem, a titkunkra célzott, és mintha azt mondta volna az arca, minden rendben.
Hanem másnap meglehetősen különösen viselkedett. Délután ugyanis, miután hazajöttem a munkából, s előbb megmosdottam, inget meg cipőt váltottam, és nedves fésűvel a hajam is rendbehoztam, a nővéreknél jártunk, mert Anna Mária időközben már elvégezte a náluk való bemutatásom, még a régebbi terve szerint. A mamájuk is szívélyesen fogadott, a papájuk munkaszolgálaton. Tekintélyes forma lakásuk van, erkéllyel, szőnyegekkel, s pár nagyobb, egy külön kisebb szobával a két lány részére. Zongorával, számos játékbabával és egyéb, leányok szájíze szerint való holmival van berendezve. Többnyire kártyázni szoktunk, de hát a nagyobbik nővérnek ma nem volt hozzá kedve. Egy gondjáról kívánt beszélni velünk. Egy kérdésről, amely mostanában igen foglalkoztatja. A sárga csillagja okoz tudnélik egy bizonyos fejtörést néki. Tulajdonképpen az emberek tekintete ébresztette rá a változásra, mert úgy találja, hogy az emberek megváltoztak az irányában, és azt látja tekintetükben, hogy gyűlölik őt. Ma dél előtt is így vette észre, mi alatt a mamája megbízásából bevásárolni járt. De hát én úgy hiszem, némileg túlzó módon látta. A magam tapasztalata legalábbis nem pontosan ez. Így például a munkahelyen is akadnak a kőműves mesterek között, akikről mindenki tudja, hogy nem állhatják a zsidókat, velünk, fiúkkal azonban mégis egész megbarátkoztak. Ugyanakkor azért ez még semmit se változtat a nézetükön persze. Aztán meg a pékeknek a példája is az eszembe jutott, és megkíséreltem elmagyarázni a lánynak, nem őt gyűlölik valójában, vagyis hát nem őt magát a személye szerint, hisz végeredményben nem is ismerhetik, hanem inkább csak az eszmét, hogy zsidó. Akkor meg kijelentette, hogy ő is ugyanezen gondolkodott az előbb, mert hogy alapjában nem is pontosan tudja, mi az. Anna Mária ugyan mondta neki, hogy hiszen ezt mindenki tudja, egy vallás. De őt nem el.